Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz, mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértés szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. A mi nagyheti bűnbánati Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Mennyei édesatyánk, eljöttünk, s napcsütörtök este, szeretnénk, Urunk, egyedül rád figyelni. Szeretnénk benned magunkra maradni, mindazzal, akik vagyunk, amit magunkkal hoztunk ezen az este is. Te jól látod, Úr Jézus, a megtett utat, amely mögöttünk van, az elmúlt esztendő nagy hete óta. Mennyi mindennen mentünk végig, voltak magaslatok és mélységek, hálaadások és könnyek, megmérettetések és örömteli pillanatok. De Úr Jézus, csak akkor tudjuk, kik vagyunk, és miért vagyunk itt előtted, ha benned magunkra tudunk maradni. Úr Jézus, magasztalunk téged azért a magányodért, amelyet nagy csütörtök este vállaltál fel a Gecsemáné kertjébe. Egyedül hagyattaték, ahogyan énekeltük. Sorunk, te mégis végig mentél azon az úton, amelyet a proféciákban az Atya kijelölt. Ó, Úr Jézus Krisztus, mennyire nagy hit kell nekünk, és mennyire kell nekünk könyörögni, hogy ezen az estén is, amikor lelki magányunkban, de gyülekezeti közösségünkben tereját figyelünk, el tudjuk fogadni azt az utat, azt a keresztet, azt a fájdalmat, amelyet nekünk adtál e nagy héten. Jöjj hát, Úr Jézus Krisztus, és erősíts bennünket, virrasz velünk, és légy ébren mellettünk, Urunk, mert tudjuk, hogy te mindvégig hű maradsz. Könyörgünk, Urunk, szent lelked erejéért, nyisd meg a mi szíveinket, hogy amikor a te igéd szól hozzánk, csak is arra tudjunk figyelni. Úr Jézus, kérünk, hogy nézz le most reánk, és a te szelíd szemeiddel terelj bennünket vissza arra az útra, abba a közösségbe, amelynek te vagy az Ura, megváltója és királya. Sorunk, bocsásd meg, amikor júdásokká válunk és péterekké, amikor azt hiszük, hogy önmagunkért mi tudunk megtenni a legtöbbet. Jöjj és irgalmazz, könyörülj meg nekünk, Urunk, hogy rá tudjuk bízni magunkat, egyedül tereját. Így légy közöttünk, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság. Amen. Kedves szeretett testvérek, Istennek igéjét olvasom nagy csütörtök estén, Máté evangéliumának 26. részéből, a 36. verssel kezdődően, s János evangéliumának 18. részéből, a 3. verssel kezdődően. Akkor elment velük Jézus egy helyre, amelyet Gecsemánénak hívtak, és így szólt tanítványaihoz. Üljetek le itt, amíg elmegyek, és amott imádkozom. Maga mellé vette Pétert és Zebedeus két fiát, azután szomorkodni és gyötrődni kezdett. Akkor így szólt hozzájuk, szomorú az én lelkem, mint halálig. Maradjatok itt, és virasszatok velem. Egy kisé tovább ment, arcra borult, és így imádkozott. Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár, mindazáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te. Amikor visszament a tanítványokhoz, alva találta őket, s így szólt Péterhez, ennyire nem tudtok virasztani velem egy órát sem. Virasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek, a lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Másodszor is elment, és így imádkozott: Atyám, ha nem távozhat el tőlem ez a pohár, hanem ki kell innom, legyen meg a te akaratod. Amikor visszament, ismét alva találta őket, mert elnehezült a szemük. Ott hagyta őket, újra elment, harmadszor is imádkozott, ugyanazokkal a szavakkal. Azután visszatért a tanítványokhoz, és így szólt hozzájuk: Aludjatok tovább, és pihenjetek, íme eljött az óra, és az ember fia bűnösök kezébe adatik. Ébredjetek, menjünk, íme közel van az, aki engem elárul. Júdás tehát maga mellé vette a katonai csapatot, a főpapoktól és a farizeusoktól küldött templomi szolgákat, és odament fáklyákkal, lámpásokkal és fegyverekkel. Mivel pedig tudta Jézus mindazt, amire elvár, előlépett és így szólt hozzájuk: Kit kerestek? Azok pedig így feleltek: a názáreti Jézust. Én vagyok, mondta Jézus. Ott állt velük Júdás is, aki elárulta őt. Amikor azt mondta nekik: Én vagyok, visszatántorodtak és a földre estek. Ekkor újra megkérdezte tőlük: Kit kerestek? Ők ismét ezt felelték: a názáreti Jézust. Jézus így szólt: megmondtam nektek, hogy én vagyok. Ha tehát engem kerestek, engedjétek ezeket elmenni. Így kellett beteljesednie annak az igének, amelyet mondott: azok közül, akiket nekem adtál, nem hagytam elveszni senkit. Simon Péternél volt egy kard, azt kihúzta, lecsapott a főpap szolgájára, és levágta a jobb fülét. A szolga neve pedig Málkus volt. Erre Jézus így szólt Péterhez: tedd hüvelyébe a kardodat, vajon nem kell-e kínom azt a poharat, amelyet az Atya adott nekem? Kedves szeretett testvérek, még nem is olyan rég a virág vasárnapnak hozsannáját hallhattuk a Szentírásból. Még nem is olyan régen hallhattuk a tömegeknek a vágyát, hogy Jézust királlyá koronázzák. Még nemrég milyen nagy volt a tisztelet. Levetették felső ruhájukat, pálma ágakat szeldeltek útjára, és szinte mindent odaadtak volna azért, hogy Jézust földi királlyá válasszák. És amikor Jézus vonakodik, amikor Jézus egyértelművé teszi, hogy ő nem Izrael királya szeretne lenni, hanem a lelkek megváltója, ura és királya, akkor az emberek megtántorodnak. És amikor az Isten akarata nem esik egybe az emberi akarattal, amikor az Isten elképzelése nem áll közel a mi elképzeléseinkhez, sajnos a mi óemberi természetünk nagyon könnyen lapoz egyet, és azt mondja, hogy ejtettük a programból, törlés. Ez így nem fog megvalósulni. És az Úr Jézustól eltávolodva azt látjuk, hogy nagy csütörtök estére két menet van, amely elindul a Gecsemáné kertjébe, és ezt a két menetet végig láthatjuk az egész nagyheti események útján. Az egyik azoknak a menete, akik az Úr Jézus mellett haladnak, a másik pedig az árulóké és a tagadóké, a főpapoké és mindazoké, akik nagypénteken majd teli szívvel és szájjal fogják kiáltani: feszítsd meg! A nagyheti események mindig el kell, hogy gondolkodtassanak bennünket, vajon mi melyik menethez tartozunk, vajon mi melyik oldalon állunk, mert nagyon könnyű azt mondani, hogy szeretlek, Uram, amikor az életünk rendben halad a maga útján, de amikor egy olyan sötét estébe ér az életünk, egy olyan útszakasz felé vezet minket az Isten, amely felé magát az Úr Jézus is vezette a Gecsemáné kertjébe, az emberben nagyon sok kételj, és nagyon sok kérdés merül fel, mint annak idején keresztelő János szívében is. Annak idején a Jordán partján milyen boldogan mutatott rá az Úr Jézusra, íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit, és amikor börtönbe jut, a börtön tömlöcéből, már azt a kérdést juttatja ki a tanítványain keresztül, kérdezzétek meg tőle, ő-e az az igazi, akit vártunk, vagy mást kell-e várnunk? Ő-e az igazi Messiás? Amikor erő fölötti útra érünk, amikor erő fölötti útszakaszra fordul rá az életünk, akkor mindig megméri bennünk Isten azoknak az igéknek, a hirdetett, meghallott és befogadott igéknek, úrvacsorai sákramentumoknak az elvégzett drága szolgálatát, hogy vajon mennyi vált valóra belőle, igazán élettel telivé az életünkben. Van egy szép ének, ne szóljon a te igéd hiába. Szól az Isten igéje, kimegy a magvető, hinti a magot, és amikor belehull az életünk földjébe, azt onnan tudjuk, hogy terem-e, hogy amikor sötétség borul az életünkre, amikor megpróbáltatások időszakait éljük át, akkor a termő ige ad-e vigasztalást, ad-e útmutatást, ad-e bátorságot, hogy megmaradjak abban a próbatételben úgy, ahogyan Isten abba belevezérelt. Vagy le akarom-e hántani magamról, le akarom-e venni a szenvedés ruháját? Turmezei Erzsébetnek egyik verse azt mondja, a szenvedés ruhája először sehogy sem illik rád, túl nagy, csak lötyög rajtad, s aztán, amikor elkezded hordani, Isten finom lelke rád szabja a szenvedés adta ruhát. Vajon ma milyen ruha van rajtunk ezen az estén? A szenvedésnek, a kereszt hordozásnak, a lelki magánynak a ruhája nagy-e még ránk? Vagy le tudtunk-e már borulni, és el tudtuk-e fogadni? Közel tudtuk-e vonni ezt a szerető kezet, és meg tudtuk-e kérni arra, nem arra kérlek, hogy vedd el az életemből, hanem arra kérlek, Uram, engedd meg, hogy hordani tudjam veled. A Jelenések könyvében oly gyönyörű az a szakasz a 7. részben, amikor a nagy nyomorúságból jönnek az emberek, nem a nyomorúság elől, nem a nyomorúságot megkerülve, hanem a nagy nyomorúságból, a bűnnek, a kísértésnek, a közepéből, a sűrűjéből jöttek ezek az emberek, úgy, hogy hű és igaz tanúi tudtak megmaradni az Úr Jézus Krisztusnak. Megmaradni. Megmaradni annak, akinek Isten elküldött ebbe a világba. Jézus Krisztusnak ez volt a legnagyobb feladata, a legnagyobb programja. Amikor a sátán megkísérti, megkeresztelkedése után a pusztában, arról hallhatunk, hogy mindent felkínál neki, megpróbál közel férkezni hozzá a testi szükségletein, az éhség érzetén, de megmondja, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Istennek minden igéjével, amely az Úr szájából, szívéről származik. És amikor megmutatja neki az akkori látható világot, azt mondja, mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Virág vasárnap kísérteties, az Úr Jézus bevonulása, dönthetett volna úgy is, hogy leborul, és ő lesz Izrael királya, de akkor nem marad meg az úton, akkor nem marad meg azon az úton, amelyre őt az Atya szánta, és ő meg akar maradni. Nem a könnyebbik utat választja, hanem azt az útvonalat, amelyet Isten jelölt ki neki. Sokszor mi azt hisszük, mindegy, melyik úton megyünk. Vannak olyan szabad gondolkodók, akik azt mondják, mindegy, melyik úton igyekszel az Isten felé, az a lényeg, menj végig rajta, s a végén majd megtalálod Istent. Mennyire jó, hogy János evangéliumában az Úr Jézus az én kijelentéseiben a szívünkre helyezi. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Kedves testvérek, mi milyen úton akarunk boldogok lenni? Milyen úton, módon akarjuk elérni, hogy az élet elhordozható legyen a számunkra? Milyen utakat fogadunk el? És van-e bátorságunk nemet mondani arra az útra, amelyre a sátán hívna bennünket? Jöjj, és neked adom! Igaz, ha leborulva imádsz engem, a csattanót a végére hagyja, mint a szerződésekben az apró betűs részeket. Az első fejezet, neked adom, s amikor eltelnénk vele, ha leborulva imádsz engem. Nem szabad feladni az útvonalunkat, az Istentől elrendelt útvonalunkat, s az Úr Jézus ezen az úton haladva nagy csütörtök este, amikor nincs, aki felálljon az asztal mellől, mert a tanítványok még mindig nem értik, miért mondta nekik Jézus, úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Jézus körül köti magát, és megmossa a tanítványok lábát. Nem csak azokét, akiket úgymond közel érzett magához, Pétert, Jánost és Jakabot, megmossa a Júdás lábát is, megmossa Tamás lábát is, az a Jézus, aki tudja, már hallja jól előre, hogy mi lakik ezeknek az embereknek a szívében. Jézusnak sokkal nehezebb volt emberi gondolat szerint megmaradni az úton, mert amikor ránéz Jeruzsálemre, látja, mi megy majd végbe, egészen nagypéntekig és húsvétig. Amikor reá tekint az emberekre, arról hallunk az evangéliumokban is, hogy jól tudta, mi van az ember szívében, ezért nem bízta rájuk magát Jézus, hanem az ő mennyei atyára bízta rá magát. És aztán megtöri a kenyeret nagy csütörtök este, és adja a bort, a hálaadás poharát, s egy egészen új közösségbe viszi bele a tanítványokat Jézus, gondoskodik róluk, mint egy jó édesanya vagy édesapa, mint aki tudja, hogy el kell mennie, de egy új közösségi formát, egy új lehetőséget ajándékoz nekik, mint hogy a János 3.16-ban is benne van ez az áldott lehetőség, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, bárki, akárki, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És amikor a vacsorát elköltik, és átéli azt, hogy Júdás szívébe már bement a gonosz, hiszen eldöntötte lelkében, hogy Jézus kiszolgáltatja a főpapoknak, az Úr Jézus a tanítványaival együtt kimegy az olajfák hegyének, a lábánál elhelyezkedő Gecsemáné kertjébe, amelynek az a neve magyarul, hogy olajsajtó. Ez egy kert volt, ahová az Úr Jézus elég gyakran elment itt tartózkodása során a tanítványaival. Milyen gyönyörű lehetett ez a hely. Jeruzsálem kőfalától keletre mintegy 1 kilométerre helyezkedett el. Ez a csodálatos kert. Bár a páska törvény előírta azt, hogy a páskát csak Jeruzsálem város falain belül lehet elkölteni, mégis ilyenkor Jeruzsálem városa megnőtt többszörösére, és ilyenkor a város határokat is kijebb tolták. Jézus még most is megtartja a törvényt, mert ő az Úr által kijelölt úton halad. És amikor eljön a Gecsemáné kertjében a sötétségnek az az órája, amelyről oly sokat beszélt a tanítványainak, a 11 tanítvánnyal elcsendesedni készül, és azt mondja háromnak, jöjjetek velem együtt, maga mellé veszi őket, imádkozzatok és virasszatok velem együtt. A magány sokszor félelmetes nekünk embereknek, a Gecsemáné kerti magány Jézus számára is a halál óráját, a sötétség óráját jelentette. Nem véletlenül viszi magával azt a három tanítványt, akik a megdicsőülés hegyén is ott álltak mellette. Látták az ő dicsőségét, ahogyan elváltozik. És ezt a három tanítvány szeretné maga mellett tudni, amikor gyötrődik majd. Jézus itt a Gecsemáné kertjében vívja meg a nagy tusát, a nagy lelki küzdelmét. Vannak, akik feltételezik, hogy mint valóságos ember a haláltól félhetett. Én úgy gondolom, nem a halál félelem a domináns ilyenkor, ebben az órában, az Isten fia lelkében, hanem leginkább az attól való félelem, amely a nagypénteki keresztfán fog meghallhatóvá válni. Én Istenem, miért hagytál el engemet? Ez a sötétség órája. És az, hogy minden ember bűne kitöltetett az Úr Jézusnak a testébe, az onnan tudható, hogy az Isten, az Atya és a Fiú közötti kapcsolat, mondjuk így, szünetel a Golgotai keresztfán. Az az állapot, ami nekünk természetes, hogy nem vagyunk élő kapcsolatba Istennel, Jézus számára elhordozhatatlan volt, még gondolati síkon is. Atyám, ha lehetséges, vedd el tőlem ezt a poharat. A pohár említését általában a kivégzésekre vitt embereknél szokták emlegetni, akik tudják, hogy erőszakos halállal fognak meghalni. Jézus tudja, ennek a tudatába kéri mennyei atyát, vedd el tőlem ezt az átkozott halált, a kereszt halált, ha lehetséges, vedd el tőlem, atyám, de ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Nem az a tragédia, kedves testvérek, hogyha az ember életében vannak olyan gondolatok, vagy van olyan tervünk, amely nem egyezik az Isten akaratával, mert bizony vannak. Vannak ilyen vágyak, tervek és gondolatok, hanem az a tragédia, amikor ezt nem Istennek mondjuk el. Az Úr Jézus tanítani akar bennünket lelki harcainkban, hogy gondolatainkat, kísértéseinket ő vele osszuk meg. Ő legyen az első, legyen olyan mi a kapcsolatunk a mindenható Istennel, hogy minden gondolatunkat tudjuk vele megosztani, bátran és merészen. Atyám, te tudod, vedd el tőlem, de mindazonáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te. Az Úr Jézus visszatér három ízben a tanítványaihoz, és mind a három alkalommal aludva találja őket. Szemrehányóan jegyzi meg az első alkalommal, mikor visszatér, hogy még egy órát sem tudtok velem együtt virasztani. Ezzel szembesíti magát Pétert is és a többi tanítványt, akik esküdöztek és fogadalmakat tettek, hogy ha kell, meghalunk veled együtt. Nemhogy meghalni nem tudnak Jézussal, még virrasztani sem tudnak vele, sem imádkozni egy órát sem. Micsoda egy óra az ember életében? Jézus egy egész életen át őriz bennünket és hordoz. Ezek a tanítványok egy órát sem tudtak vele együtt, éber állapotban eltölteni. Ez is a kísértő aktív jelenlétét érzékelteti velünk, hogy maga a lélek, az érzelem, a tudat, az akarat kész, de a test erőtlenségein keresztül nagyon sokszor megkísért bennünket a gonosz. Álmossá tesz, fáradékonnyá, leverté, és azt mondom, ma nem megyek templomba. Ma nem fogom elolvasni az igét, mert fáj a fejem, és boldog óráktól foszt meg bennünket a gonosz. Kirendelt útunktól akar sokszor távol vinni, amikor a könnyebbik utat választom, mert a szívembe súgja, fáradt vagy, eleget mentél ma, nem te fogod megváltani a világot, pedig lehet, hogy az az ige életté vált volna bennünk, lehet, hogy az az egy óra, amit az Úrral virrasztok, készített volna arra, hogy megharcoljam a lelki küzdelmemet. Nagyon sokan kérdezik, hogy esti órákban érdemes-e, jó-e, hogyha a gondjainkon tépelődünk, és este imádkozunk és olvasunk igét, amikor időnk engedi. A reggeli időpont nagyon fontos, ahogyan a reggeli a testnek, ahogyan a test számára kell és szükséges a nappali indulás, legyen miből erőt merítenie. Nélkülözhetetlen a reggel magunkhoz vett lelki kenyér, hogy tudjam, hogy érezzem, Isten vezet az úton, és legyen erő ehhez az úthoz. Az esti órákban a gonosz már nagyon jól tudja, hogy mi gyengék vagyunk. Nagyon könnyű minket letéríteni a helyes útról. Az egyik evangélizátor egyszer azt mondta, hogy este annyit szoktam imádkozni, Uram, a te kezedbe teszem le minden gondomat, te tudod őket, reggel folytatjuk. Tudjuk, mit jelent, amikor belemélyedünk, mikor éjszaka nem jön álom a szemünkre, amikor küszködünk, harcolunk, átgondoljuk 10-szer is, 20-szor is, és nem megy előre a dolog. Az Úr Jézus dolga előre megy, s általa a mi ügyünk, mert ő a kísértés órájában azonnal az ő mennyei atyához fordul, atyám. Vajon mi kihez fordulunk először? Vajon kinek a neve van először az ajkunkon, amikor bajba vagyunk, amikor a sötétség órája körül ölel bennünket? És aztán az Úr Jézus, amikor már harmadszorra is visszamegy a tanítványokhoz, és aludva találja őket, csak annyit mond, hogy pihenjetek, mert jön, aki elárul engem, és meg is érkezik Júdás. Kedves testvérek, egy olyan csapatnak az élére állt, egy olyan lelki közösséget váltott fel, a 12 tanítványnak a közösségét, egy olyan hitvány, semmitelen csapatra, amelyekben csak fegyverek vannak, botok és láncok, és nincs bennük és közöttük Krisztus, sem ige, sem tanítványi összetartás. Júdás mindent oda dobott, mert Jézus nem azt a gondolatot, nem azt az utat járja be, amit ő Jézusnak szánt. Hány ember haragszik ma is az Istenre, mert azt mondja, hogy nem kell olyan Isten, aki megpróbál, aki úgy szeret, hogy megfenyít és megdorgál engem. Fájdalmas volt ezt a mondatot hallani egy olyan asszonytól, aki egy nagyon súlyos agyvérzésen ment keresztül, és a lábát sem tudta használni, pedig ha jól dönt, ha Jézus mellett dönt, ha megnyitotta volna a szívét, és tudott volna imádkozni, talán az Úr megadta volna neki a gyógyulás kegyelmi ajándékát. Az agresszió, a dű, az ellenségeskedés, az mindig a mi életünkben tér visszájára, olyan, mint a bumeráng. Ezért mondja Isten, hogy ne ítélj, hogy ne ítéltess. Az ítélet hozatal nem emberi kézbe való, mert az Isten egyszülött fiát is keresztfára lehet juttatni. Nem az emberi tudománynak és léleknek való az ítéletalkotás. Júdás, amikor megérkezik, az evangéliumok tükrében, tudjuk, a szinoptikus evangéliumokban, csókkal árulja el az Úr Jézust. János evangélista ezt nem említi, mert egyértelmű számára az elárultatás története, ő úgy adja hírül számunkra, hogy Jézus előre lép a tanítványi körből, és megkérdezi három ízben is, kit kerestek. És ők azt mondják, a názáreti Jézust, és szomorú, hogy nem tudják, hogy ő kicsoda, nem ismerik fel. Júdásnak azért kell majd megcsókolnia az Úr Jézust, hogy az éjszaka sötétje, és a római katonaság és templom őrség tudatlansága miatt elkerüljék azt a blamást, hogy nem Jézust fogják el. Az Úr Jézus elmondja nekik, én vagyok. Ez a legszentebb én kijelentés, amikor az Isten a gyarló ember elé áll, és azt mondja, én vagyok. Teofániának is elmegy ez a csodálatos mozzanat, ez a krisztusi bizonyságtétel, Isten csodálatos megjelenése a sötétben, a világ világosságaként. Még mindig van esély a megtérésre. Én vagyok. Ebben benne van, hogy Júdás még leborulhatna Krisztus előtt. Az előtt, aki volt, aki van és aki eljövendő. Jézusnak még kitárhatná a szívét. Az első út vezethetne Jézus felé. De az evangéliumok szerint csak annyit mond, hogy üdvözl, légy, örülj, Mester. Hát valóban örömteli lett volna ez a menetele, hiszen a tanítványok, amikor a Mesterrel találkoztak, mindig ezzel köszöntötték a Mestert, a tanítványok. Örülj, Mester, eljött a tanítás órája, eljött az alkalom, amit te annyira szeretsz, hogy taníts bennünket, a tanítványaidat. Júdás nem ezért jön, neki céllá lett, hogy csókkal, a legszentebb szeretet jelével árulja el az embernek fiát. Vajon mi sokszor olyan büszkék vagyunk-e arra, hogy közel vagyunk Jézushoz, mint Júdás? Júdás is büszke rá valahol, hogy ő felismeri Jézust, hogy ő ismeri őt, hogy ő embereket tud Jézushoz vezetni. Csak nem a megváltóhoz vezeti őket, hanem a keresztre feszítendő rabhoz, akit keresztfára szán. Vajon kicsoda számunkra Krisztus, amikor megjelenik, én vagyok? Az-e nekünk Jézus, mint a szőlőveszőnek a szőlőtőke, hogy nem akarok élni nélküle, mert életem gyökere, életemnek táplálója? Az-e nekem Krisztus, mint a nyájnak a jó pásztor, hogy nem akarok utat váltani sem pásztort, mert Jézus mondja, az én juhaim hallják az én hangomat, és követnek engem. Pásztorom-e ez az Úr Jézus Krisztus, aki kiáll, és azt mondja a tanítványokra nézve, én vagyok, őket pedig hagyjátok elmenni. Micsoda dráma! A tanítványok még egyszer megpróbálkoznak, két kardot előrántanak, úgy gondolják, hát ha majd Jézus, mint Messiás, hívja majd az angyali seregeket. Az Úr Jézus az evangéliumokban arról szól, hogy 12 légiónyi angyalt is rendelhetne, és hívhatna segítségére. Ez egy óriási szám. Utána néztem, és a római légióban egy teljes légió 6100 gyalogosból és 726 lovasból állt. S a 12 légiónyi angyal azt jelenti, hogy a 11 tanítványnak és Jézusnak bőven lett volna segítője, hogy visszaverje ezt az alantas hadat, ezt a csoportosulást, amely ellene jön. De Jézus kimondja, ez a sötétség órája, tegyétek meg, amit meg kell tennetek. És amikor Péter apostolt meginti, mert felindulásában levágja a Málkusnak, a főpap szolgájának fülét, a tanítványok teljesen elbizonytalanodnak, nem állhatnak ki Jézus pártjára, kevesen vannak, a harcot az Úr teljesen eltiltja, pedig elfelejti Péter is a hegyi beszédet, hogy ne szálljatok szembe a gonosszal, ez nem a ti dolgotok, ez nem a ti harcotok, ez Jézus harca értünk. S Júdás elfeledi, hogy amikor megkötözteti Jézus kezeit, ott akkor lett megkötözve az ő élete. Elfelejti, hogy Jézus sorsa az ő sorsa, hogy Krisztus halála az ő halála lesz, csak nem megváltó halálának értelmében. Amikor majd felakasztja magát, mert nincs más útvonal, mert már a kegyelem útvonalára nem tud rátérni, nem talál bocsánatot saját lelki szemei előtt sem, mert olyat tett, hogy ártatlan vért árult el, felakasztja magát, és amikor a kötél elereszti, és szétszakad, belső szervei kifordulnak, haldoklik és tusakodik, talán ott és akkor gondolt arra az estére, arra a Gecsemáné kertre, ahol hagyta, hogy az Urat elfogják, megkötözzék, láncra verjék, és azt az áldott két kezet, amely oly sok embert meggyógyított, olyan sok embert megvigasztalt, elvigyék a főpap udvarába, majd a Golgotára. Kedves testvérek, az Úr Jézus elmondja, szabad mondani egy csőcselék előtt, hogy a templomba együtt voltunk, miért nem ott fogtatok el engem? Törvénytelen a ti eljárásotok. A törvénytár, amelyet abban az időben használtak, még nem a második századtól használatos misna törvénytár volt, hanem egy emberi hagyomány anyagon szájról szájra terjedő törvénykezési jogalap volt. A misna törvénye kimondta, hogy senkit nem lehetett éjszaka perbe fogni, sem ünnepnapon. Senkit nem lehetett ugyanazon a napon halálra ítélni, s a halál ítéletet végrehajtani. Senkit nem lehetett Isten káromlásért halálra ítélni, ha csak ki nem mondta az Isten nevét a tetragrammatont. Az Úr Jézusnál egyik sem áll, és mégis úgy bánnak vele, mint egy gonosz tevővel. Hogy is mondja az énekünk, mind azt a kincs ütést magam hoztam reád. Amikor életünk sötét szakaszában járunk, amikor a betegség Gecsemáné kertjébe vagyunk, amikor lelki tusakodásaink sűrűjét harcoljuk, gondoljunk Jézusra, aki megmaradt az úton. És amikor a gonosz kecsegtet, és azt akarja, hogy másfelé induljak, hogy útvonalat váltsak, először a mi atyánkhoz forduljunk, atyám, legyen meg a te akaratod. Enélkül az akarat nélkül ne menjünk tovább, mert ez az akarat, ami üdvösségünket szeretné munkálni. Ez az akarat most is szeretné megragadni a szíveinket, és szeretne tisztán látást adni, hogy Krisztusban van a mi megmenekedésünk. ne kössük meg a kezét, ne tegyünk rá majd szép gyolcsot, ne hengerítsük rá a nagy követ, engedjük, hogy Jézus éljen az életünkben, a lelkünkben, igéje által, engedjük, hogy végre úttá legyen a mi számunkra. Végezetül Szent Patriknak az imádságát szeretném elmondani a kedves testvéreknek, amely úti imádság. Uram Jézus, járj előttem, ha lankadok, állj mögöttem, pajzsomként lebegj fölöttem, jobbról, balról segíts engem. Mindig téged keresselek, mindig találkozzam veled. Minden léptembe szüntelen te, csak te jöjj szembe velem. Te légy szavam a nyelvemen, más szavával te szólj nekem. Minden egyes pillantásom mindenkibe téged lásson. Te légy utam az utamban, utam végén a jutalmam. Amen. Mennyei édesatyánk, elcsendesedve szeretnénk megfogni Urunkat e kezedet lélekben, és szeretnénk magunk mellett tudni azt a megváltó szeretetedet, amely ott a Gecsemáné kertjében is át kellett, hogy élje a tanítványoknak a hűtlenségét, a tanítványoknak a nem tisztánlátását, a kicsiny hitüket, hogy nem mertek megmaradni az úton, hanem elszaladtak, Urunk, onnan a Gecsemáné kertjéből, és ott hagytak téged magadra a fegyveresekkel, akik megkötöztek, láncra vertek téged. Úrunk, bocsáss meg nekünk, amikor mi is gyávák vagyunk az úton, amikor nem merjük a te igédet megélni, amikor úgy gondoljuk, hogy nem ez az ige szólt nekünk, hanem majd várunk egy következőt. Bátoríts meg minket, Urunk, hogy amikor te elhozod a rendelt idejét az életünkbe, a sötét óráknak, a fájdalmaknak, a hitharcoknak, ne másra hallgassunk, hanem egyedül csak te reád. Szeretnénk hálát adni, Urunk, az útért, amelyet nekünk adtál erre a földi útra, bár nehéz kimondani, de nem cserélnénk senkivel, mert ez az az út, amit te szántál nekünk, Úr Jézus Krisztus. Kérünk, hogy az útunk valóban te magad légy, vezess bennünket végig, Urunk, e nagy hét állomásain is, te vezérelj el bennünket, Urunk, húsvét ünnepére, s engedd meg, hogy örök húsvétba tudjunk élni, mint akiknek nem csak mesterük van, mint akik nem csak Jézus szimpatizánsok vagyunk, hanem akiknek élő, feltámadott Krisztusuk van. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, amikor a körülményeknek jobban hiszünk, mint neked, amikor emberek szava erősebb, mint a te igéd. Legyen meg, Atyánk, a te akaratod, engedd meg, hogy le tudjunk borulni előtted ezen az estén, s el tudjuk fogadni újra a keresztünket, a próbatételünket, azt, amit nekünk szántál, s engedd meg, hogy az úthoz téged tudjunk elfogadni, lelki idegen vezetőnknek egészen az Isten országáig. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy az út te benned alkalmassá váljék, hogy elmehessünk rajta egészen a te országodig. Könyörülő irgalmadba bízzuk magunkat, Urunk, szeretteinkkel, családjainkkal, gyülekezetünkkel együtt. Könyörülj meg a betegeken, légy, Urunk, azokkal, akik a magány Gecsemáné kertjében harcolják és küzdik meg lelki hitbeli harcaikat, akár ezekben a napokban és órákban. Légy, Urunk, a gyászolókkal, s légy mindazokkal, Urunk, akik boldogan állnak be abba a menetbe, amelynek az élén Jézus Krisztus áll. Őrizd meg bennünket, Urunk, a magad számára, és te adjál nekünk őszinte, nagypénteki szívet, és boldog húsvéti lelket. Jézus Krisztus által, hallgass meg minket, mennyei édesatyánk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.